Szeretett testvéreim, bizonyságtételem alap ígére az előbb hallottakhoz olvasom a Mózes első könyve első részének a harmadik versét. A teremtés történetből halljuk ezt a mondatot. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a teremtés történet az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb története a Szentírásnak, amelyik újra és újra megmozgatja az embernek a fantáziáját, hiszen mindenkit, előbb-utóbb mindenkit érdekelni fog az, hogy vajon hogyan is keletkezett az őt körülvevő világ, vajon hol, mikor volt annak a kezdete, hogyan történt, hogy elindult az útjára, a világegyetem, és természetesen az is izgatja az embert, hogy ezek a folyamatok, amelyek elkezdődtek, hogyan zajlanak, miként zajlanak, mi lesz ennek a történetnek a folytatása és a vége. És időnként el is kedvetlenedik az ember, hiszen tudjuk, hogy olyan óriási időmennyiségről van szó a világegyetemmel kapcsolatban, aminek csak nagyon kicsi részét élheti át egy-egy ember, és persze annál izgalmasabb, hogy mi volt korábban és mi lesz később, de azt kell mondanunk, hogy a tapasztalatunk szerint nem fogjuk meglátni, nagyon keveset láthatunk meg mi magunk abból, ami a világegyetemben történik. A világegyetem keletkezésénél arról tesz bizonyságot a Szentírás, hogy ugye az nem magától keletkezett, nem magától jött létre, hanem Isten teremtette, ő alkotta, ő rendezte be, ő indította el azokat a folyamatokat, amelyek nem is tudjuk talán pontosan meghatározni, még a mérték egységét sem, hogy milyen régóta zajlanak, történnek, és mind a mai napig is így van ez. És az ember olykor csalódottnak érzi magát, amikor a teremtés történetet olvassa, mert arra döbben rá, hogy nem kap választ minden firtató kérdésére, hogy nem fednek fel olyan részleteket a bibliai igéi, amiket a tudósok boncolnak a világegyetem keletkezésével, fennállásával és majdani végével kapcsolatban, és az ember olykor azt gondolja, hogy hát akkor ezt félre is lehet tenni, nem is olyan fontos, nem is kapjuk meg azokat a válaszokat, amik annyira érdekelnek bennünket, és elfordul a figyelme másfelé. Pedig, szeretett testvéreim, érdemes, és éppen ebben az összefüggésben is érdemes a teremtés történetet olvasni, ahogyan az ma történik itt az Isten tiszteletünkön, hiszen először a napi bibliósókaló szerint által ajánlott igéhez egy kicsit hozzávéve a család életéről olvastuk Pál apostol bizonyságtételét, és ehhez vesszük a teremtés történetnek az kezdetéről azt a mondatot, amelyik arról szól, hogy Isten kimondja, hogy legyen világosság, és hogy ezután lett is világosság, vagyis megteremtette Isten a világosságot. Mégpedig erről szeretnék röviden beszélni, hogy hogyan is függ össze ez a kettő. Elsősorban is úgy, hogy szükség van egy első lépésre, egy kezdetre, és a Biblia bizonyságtétele szerint ezt a kezdeti lépést, ezt az első lépést Isten tette meg abban a világban, amely körülvesz bennünket. Ez az első lépés, hogy ő azt mondta, hogy legyen világosság, és ez, amit hallottunk alapigeként, nem csak az első lépésről beszél, az első kimondott igéről, amit aztán majd folytat Isten, hanem arról is szó van, hogy ez az első lépés, ez, hogy a világosságot megteremtette, ez az alapja minden továbbinak, ez az alapja az élet létrejöttének, ha nem mondta volna, hogy legyen világosság, akkor nem lehetne élet, és ez az alapja az élet fenntartásának is azóta, mind a mai napig is, amíg a világ világ, tehát az élet feltételének a megalkotásáról, a megteremtéséről, ennek az elhatározásáról és megcselekvéséről szól a Szentírás bizonyságtétele a mai vasárnapunkon, és ehhez tehetjük hozzá, hogy ami nagyon erős tanítása a Szentírásnak, hogy Isten akarata érvényesül ebben a világegyetemben, és Isten akarata pedig elsősorban az, hogy rend legyen ebben a világban, hiszen éppen ezt fedezi fel az ember, az emberiség, nagy csodálkozva, hogy milyen rend, milyen tökéletesnek mondható rend uralkodik az őt körülvevő, a bennünket körülvevő világban. Így alkotta meg Isten a világot, az élettelent is, benne az élőket is, az élő organizmusokat is, hogy minden rendben éli az életét. És amikor ezt olvassuk a Szentírásból, hogy Isten akarata érvényesül, hogy az életfeltételét megteremtette, hogy tökéletes harmóniát és rendet alkotott a világegyetemben, akkor arra gondol az ember, hogy arra gondolhatunk, hogy hát amit mi látunk az élet és a világegyetem területén, amit felfedeztek a tudósok, a törvényszerűségeket, ebből arra lehetne gondolni, hogyha az ember nem olvasná a Biblia tanítását, hogy hát megy itt minden, mint a karikacsapás. Hogy működnek a természeti törvények, az ok és az okozati összefüggések, ha valami történik, akkor annak ki lehet számítani a következményét, lehet tudni, hogy például az évszakok rendje hogyan követi egymást, hogy az milyen hatással van a vegetációra, az aztán az a többi életformára. Egyszerűen az ember arra gondolhatna, hogy hát nem is olyan nagy dolog ez. Hát minden megy magától, minden megy a maga útján, minden elfoglalta a maga helyét, és azután annak megfelelően teszi a dolgát, és így összeáll az a rend, az a harmónia, az az összhang, ami tökéletesnek érzékelhetünk, és ami, ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, a mi életünknek is a keretét, a terét, a feltételét, a lehetőségét adja. És mégis erre kell rádöbbennie az embernek, és erről szól a Szentírás tanítása, hogy nem magától megy. Még hogyha mi azzal a nyugodtsággal is hajtjuk le a fejünket álomra esténként, hogy biztosan fel fog kelni alap reggel, és ez így történt ma is, és hogy majd lenyugszik este, amikor nappal fáradtak vagyunk, és várjuk már, hogy jöjjön az este, és pihenessünk, és mégsem magától megy. Mégsem magától történik, hanem mind emögött, vagy mindennek a mélyén, mindennek a kezdetén, ahogyan most hallottuk, ott van valaki, és ott van az a valami, amit ő tesz, ez az ő akarata pedig a rendet munkája. A látszólagos automatizmusok, amelyek körülvesznek bennünket, amikre lehet építeni, amikre lehet számítani, akár tényleg építeni mérnöki tudományok terén, akár a gyógyítás területén például, hogyha valamit felfedez az ember, ilyen-olyan hatása van, akkor az bekövetkezik, és így gyógyítani lehet vele. Ezek az automatizmusok csak látszólagosak, és nem magától dolgozik és működik az anyag, és nem magától és önműködően hatnak a törvények, hanem mindezeknek a kezdetén ott áll Isten, és ahogyan a tudósok felfedezték, az anyagnak a mélyén, a legélettelenebb anyagnak a mélyén is ott rejtőzik az Isten által belehelyezett információ, amely ilyenné olyanná teszi, ilyen tulajdonságúvá, vagy olyan tulajdonságúvá, erre vagy másra alkalmassá, mindez tehát nem magától történik, hanem mindez Isten akaratából. És így léphetünk egyet tovább, amikor azt mondhatjuk, hogy pedig mi szeretnénk, hogyha magától menne, hogyha magától zajlana, hogyha magától történne az, ami nekünk fontos, hogyha elhihetnénk azt, hogyha azt mondhatnánk, hogyha ezt bizonyíthatnánk, hogyha ezt állíthatnánk, hogy a világegyetem működése az magától történik. Tetten érhető ez a vágya az embernek. Nem olyan régen volt szó arról, hogy különböző pályázatokat írnak ki tudományos kísérleteknek az elvégzésére, elméleteknek a bebizonyítására, és az egyik tudós, aki ezzel foglalkozik ott az alapítványnál, elmondta, hogy újra és újra visszatérően jelentkeznek az örök mozgó felfedezésével egyes emberek vagy kisebb csoportok, mert nem akarja elhinni az ember, hogy nem megy magától, amit ő maga körül lát, ez a csodálatos mindenség a világegyetem, és újra azt az ábrándot kergeti, hogy de, majd én rájövök arra, hogy hogyan is történik ez magától, és hogy kiiktathassam Istent, vagy ezt a gondolatot egyáltalán, hogy van, hogy kell lennie valakinek, aki működteti mindazt, ami bennünket, ami engem körülvesz. Egy szóval, tehát az emberben újra és újra feléled ez a vágy, hogy milyen jó lenne, ha magától menne minden. És amikor ezt a gondolatot megfogalmazzuk, ami belőlünk olykor-olykor kitör, hogy de jó lenne a magától menni minden, akkor megint tovább érhetünk egyet, hiszen nem csak az égi testek mozgására, nem csak a világegyetem nagy törvényeinek az összefüggéseire gondoljuk azt, hogy de jó lenne, ha magától menne, hanem a saját kis életünkben is felötlik bennünk újra és újra ez a gondolat, hogy de jó lenne, ha magától menne. Az előbb hálát adtunk az őszi szünetnek az áldásaért, a pihenésnek az idejért, és mindannyian visszaemlészünk, akik már nem is az iskola padokban töltjük a napokat, hogy hányszor gondoltuk azt, hogy milyen jó lenne, ha nem kéne annyit tanulni, hanem a magától menne az ismeretszerzés. Hogyha nem volna olyan vérrel, verejtékkel megszerzendő a tudás, hogyha nem kéne annyit görnyedni a könyvek felett, hogyha nem kell annyit gyakorolni, hogy majd ne csak megértem, hanem majd visszaadni is tudjuk. Egy szóval itt van bennünk az a gondolat, hogy de jó lenne, ha magától menne életünk bizonyos területein, tennivalóinak egy része. Éppen tegnap beszélgettünk zenészekkel, és egy újdonsült tanárnőt is megkérdezhettünk, hogy na és hogy ízlik neki a tanítás. Azt mondta, hogy nagyon, gyerekek is aranyosak, olyan jó velük együtt lenni, csak hát, hogy gyakorolni ne kéne, vagy ne annyit kellene, ugye hallja újra és újra a növendékektől, akik pedig saját jó szántukból járnak ebbe az iskolába, tehát nem a szüleik kényszeríti őket oda, de olyan jó lenne, hogyha a gyakorlásnak egy részét, vagy nagy részét, azt nem kellene megtennem, hogy magától menne, és így vagyunk vele, mi felnőttek is, hogy de jó volna, hogyha a munkánk egy része, hogy a pénzkeresetnek egy része, az úgy magától menne, és nem kellene újra vesződni vele, újra fáradozni érte, újra energiát fektetni vele. És léphetünk megint egyet, mert úgy vagyunk ezzel a gondolattal, hogy amiről Pál apostol bizonságtételét hallottuk az új szövetségből, amit keresztény házrendnek nevezünk, amit a családi életnek nevezhetünk, amit emberi kapcsolatoknak is nevezhetünk, ott is felvetődik bennünk ez a gondolat, hogy de jó lenne, ha magától menne. Hogyha magától menne a kapcsolatoknak a megtalálása, a fonál felvétele, kapcsolatok kiépítése, aztán a kapcsolatoknak a fenntartása, hogyha ez úgy önműködően és olyan örökmozgóan, mint a perpetuum mobile, hogyha úgy működne, hogy nem kellene mindig sok energiát hozzáadni, beletenni, gondolkodni, törni magunkat, korrigálni, helyesbíteni, aztán megint látni, hogy az se volt egészen jó, egy szóval sokat vesződni ezzel, hanem hogyha az emberi kapcsolataink is olyan egyszerűen, olyan maguktól értetődően és olyan automatikusan működnének. És tegnap volt egy másik beszélgetésem, és nem is volt olyan rövid, ismerik a jelenlévő Ruben fiunkat, aki Angliában tölti önkéntes diakóniai éven ezt az augusztusban kezdődött folyamatot, és olyan területre hívták őt ki, ahol emberekkel kell foglalkozni. Egy ifjúsági központban dolgozik, ahol újra és újra kisebb és nagyobb, általában tinédzserekből álló fiatalok csoportja érkezik, és az ő dolguk az ott a háznak a stábja, hogy ezt az időt, amit ott töltenek a csoport tagjai, ezt a lehető legjobban, legtartalmasabban, pihentetően, ugyanakkor mégis motiválóan töltsék ki. És hát tegnap erről is beszélgettünk, hogy a mechanikus teendők mellett, meg a túrás szervezései, kirándulások szervezései mellett milyen bonyolult tud lenni, és milyen nehéz tud lenni az, amiről beszélünk, az emberi kapcsolatoknak a megtalálása, a felépítése, a fenntartása, a működtetés, és hogy milyen könnyű eltévedni, milyen könnyű mellé fogni, milyen könnyű rosszul csinálni valamit, a legjobb szándékkal is egyébként, és hogy egyáltalán nem magától értetődő, és egyáltalán nem magától működő az, hogy összejön X ember, és akkor ott minden jól fog majd történni, hanem hogy mennyit kell ezt tervezni, mennyit kell ezen gondolkodni, mennyit kell ezen munkálkodni előre, és aztán improvizálni is olykor menet közben, ha nem úgy sikerül, és hát abban maradtunk, hogy jó azért, hogy ott van, mert legalább ebben is gyakorlatot szerez majd. De visszatérve a Szentírás bizonyság tételére, erről van tehát szó az apostol bizonyság tételében, hogy a családban, hiszen a keresztény házi rendet olvastuk fel az ő megfogalmazásában, hogy a családban sem megy minden magától. Hogy hiú az az ábránt, az az elképzelés, hogy nem kell sok energiát nem kell új elképzeléseket, nem kell új a fáradozásokat beletenni a családi életbe, annak érdekében, hogy ott békesség legyen, hogy ott mindenki jól érezze magát, hogy ott épülni lehessen, hogy ott gyarapodni lehessen, hogy ott egymásnak a kedvére élhessenek a családtagok, hogy hiú ábránd az, hogy mindez majd elműködget valahogy az én hozzájárulásom nélkül is, hanem éppen így érthetjük meg a Szentírás, az Új és az Új Szövetségi közös bizonyságtételnek a lényegét, hogy ahogyan mindenhez szükség van arra, hogy valaki akarja, hogy valaki elindítsa, valaki fenntartsa, mint hogy Isten teszi ezt a világegyetemre, és az nem működik magától. Ugyanígy van a mi életünkben is, hogy mindenhez szükség van arra, és itt a nagy kérdés, hogy mire. Hiszen éppen ez okozza csalódásaink, keserűségeinknek a nagy részét, hogy igen, hát én nagyon akarnám, igen, hát én nagyon csinálom, igen, én annyi mindent beletettem már, annyi mindent áldoztam a családi élet oltárán, mondjuk így, emberi kapcsolatok oltárán, és mégsem az igazi. És mégsem megy úgy, ahogy szeretném. És mégsem köszönik meg annyira, és mégsem érzem, hogy úgy kamatozna a befektetett idő és energia. Hát mire van még szükség? És ezért olyan fontos, így érzem én, az Ószövetségből olvasott ige bizonyságtétele, szükség van arra, hogy amit Isten kimondotta a világegyetemre, hogy legyen világosság, hogy ez elhangozzék a mi életünk felett is, a mi család életünk, a mi közösségi életünk felett is, hogy legyen világosság, és persze a folytatása is, és lett világosság. Így olvastuk a világteremtésnek a történetéből, hogy ez megtörténjen a mi életünkben is, kicsikében is, nagyokében is, és újra megtörténjen. Mert, hogyha Isten szándékát, ha az ő akaratát elfogadjuk, és azt, hogy ő nekünk is szán, egyenként mindannyiunknak a közösségeink életében valamilyen feladatot, kisebbet vagy nagyobbat, egyszerűbbet vagy bonyolultabbat, könnyebbet vagy nehezebbet, egy befejezhető, tehát ideig óráig tartót, vagy egy örökösen visszatérőt, ugye tudnának erről mesélni a háziasszonyok is például. Szóval, hogy milyen feladatot bíz ránk az Úristen, hogy azt nekünk kell elfogadnunk, azt nekünk kell megtennünk, azt jó, ha örömmel tudjuk tenni, és azzal reménységgel, hogy ha megteszem azt, amit Isten rám bízott, akkor tényleg megélhetjük azt a csodát. Megvalósulhat az a csoda, hogy összhang, hogy harmónia tölti be a közösségeink, a családjaink életét, és olyanná lesz, mint ahogy azt az apostol írja Krisztus és az egyház viszonyáról, hogy mind a kettőnek megvan a maga szerepe, Krisztus oltalmazza, védi az egyházat, és az egyház pedig felmutatja Isten dicsőségét ezen a földön, mert ezért van egyház ezen a földön, Isten dicsősége láthatóvá legyen, fényesebb és jobban meleget adó legyen, mint ahogy a napfénye sugárzik erre a földre és éltet bennünket. Az egyház küldetése, feladata az, hogy Isten dicsőségét láthatóvá tegye, megjelenítse, és otthon teremtővé, és életet teremtővé, életet megmentővé tegye itt, ezen a földön, az emberi közösségben. És ezért olyan nagyszerű az apostol bizonyságtétele, hogy a Krisztus és egyház példáját alkalmazza a férfi-nő, tehát a családon belüli kapcsolatokra is. Hogy nekünk is a közösségeinkben az a feladatunk, hogy Isten dicsőségét jelenítsük meg, és ez lesz a legnagyobb és a legjobb lehetőség arra, hogy igazán összhangos, harmonikus, igazán boldog és igazán boldogító életet élhessünk. Ezért tehát, szeretett testvéreim, az a nagy kérdés, hogy amikor Isten igéje elhangzik, mert nem csak egyszer hangzott el, a teremtés hajnalán, kezdetén, hogy legyen világosság, elhangzik az ma is, elhangzott ma is ebben a templomban, hallottuk itt mindannyian, hogy legyen világosság a mi életünkben, a te életedben is, az enyémben is, akkor hiszünk ennek az igének, hogy ez megvalósul, hogy azt megteremti, és elfogadjuk-e, hogy nekünk is erre van leginkább szükségünk, hogy világosság legyen az életünkben, mert ez az Istentől kapott világosság tesz bennünket alkalmas arra, hogy egymásnak is világítsunk, hogy egymást is vigasztaljuk, hogy egymásnak segítsünk, hogy egymásnak megadjuk azt, amire a közösség minden tagjának szüksége van. Ezért nem kell nekünk csüggednünk. ezért nem kell elkeserednünk, ezért nem kell csalódnunk, vagy ha ezek utolérnek bennünket, akkor is ezeken felül tudjunk emelkedni, hogy a sikertelenség, hogy a kudarc ellenére, közepette, utána is, ha Isten világosságot gyújt az életünkben, akkor mindezt le tudjuk győzni, és ragyogni tud a mi életünk is, fényesebben, mint a nap, meleget adóbban, mint a nap, és éltetőbben, mint a nap. És azzal hadd fejezem be, beszéltünk arról, hogy mindenkinek megvan a maga feladata, hogy milyen jó is az, amikor gyermekként a szüleinket úgy láthattuk, hogy ők elvizik, amit Isten rájuk bizott, és gondoskodtak rólunk, és felneveltek bennünket, és sok mindent megadtak, aminek még aztán csak később vettük igazán használt az életünkben, és milyen jó az felnőttként, szülőként, nagyszülőként, amikor látjuk, hogy a gyermekeink is megadják azt a derűt, azt az örömöt, azt a reménységet, ami bennünket éltet, ami nekünk erőt ad ahhoz, hogy értük, megtudjuk azt, amit ránk bízott Isten, hogy ők is megteszik, amit Isten pedig ő rájuk bízott. És ezért én azt gondolom, hogy ez az ige, és az ige közös bizonyságtétele bennünket ma úgy bátoríthat és erősíthet, hogy érdemes megtennünk, amit ránk bízott Isten, mert az másoknak is jó, az másoknak is örömteli, és az összhang az úgy alakulhat ki, úgy valósul meg, úgy lesz mindannyiunknak örömteli, hogyha mindenki, amit Isten rábízott, elvégzi és megteszi. Ezért aztán nem csak a szó szoros értelmében lehet világosság az életünkben, mint ahogy most is ragyog a napsütés, hanem a szó lelki értelmében, ami még valóságosabb sokszor, mint az elsőleges értelme, világosság, szeretet, reménység és békesség lehet az életünkben. Ezért nagyon jó, hogy Isten a mi életünkre is kimondja, hogy legyen világosság benne, legyen ez így, ma is, mindig, mindannyiunk életében. Amen.